Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Köszöntünk minden kedves hallgatót, megy tovább a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án május 19-e van, reggel 9 óra 8 perc, és hétfő, nem tudom, mondtam-e, egy nagyon fájó napja a hétnek, ugye, akkor el kell kezdeni a melót.
Hát de már majdnem túl vagy rajta.
Itt min?
Hát a hétfői melónapom.
De hogy vagyok túl? Hát bosszantsám már is ezzel. Amikor a kollégák 10 óra, akkor jó pihenést kívánnak, amikor az ember próbálja elhagyni a szerkesztőt.
Mert a hallgatók így gondolják, hogy mi 10 órakor befejezzük. Igen. És hogy igen.
Szóval nem így van. Ács Gábor van itt viszont.
És Gede Balázs, szokásos hétfői panaszát hallhattátok.
Hát igen. Vagy ha nem panaszkodom, akkor is tudjátok, hogy nagyon nehéz ez így nekem. Azt mondja, hogy 0636 980 980, azt írja Vasza, hogy holnap vonattal jön, valószínű, hogy a lezárós vagy türk tanácsos forgalomkorlátozás miatt, mert előtte azt is írja, hogy az M7-es sűrű Érdi tetőnél a felhajtóig torlódik az M0-ás lehajtó, M1-M5 Budaörsi áruházi felüljárónál a leálló sávban a kanyarodó sáv a közös trafitól torlódik. A közös a trafitól torlódik.
Ja, a közös az a közös M1-M7 bevezető.
Aha. Jó. Világos. Oké. Hát igen, nehéz ez így, ez az első három nap, vagy ez a három nap.
Lényeg az, hogy ma délután kezdődik a buli, és szerdő estig lesznek lezárások. Igen.
Jó, hát akkor ezt szem előtt tartva kell megválasztani az ideális, vagy annak gondolt közlekedési eszközt. Na, most viszont, ahogy barangoztunk, megyünk tovább Mihálovics gazdával, bármilyen furcsa, mi fogjuk ezt levenyelni, és még egy rádiókafés arc is lesz benne maga az interjú alany.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Na hát, és az nem más, mint Megmenemi Márk, a Kert TV szerkesztője, média paraszt, aki egy kiváló kerti eseményről, fesztiválról fog beszámolni. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, sziasztok, így van, igen.
Kertfesztivál.
Kertfesztivál, így van, egy háromnapos fesztivál most hétvégén, tehát péntek, szombat, vasárnap, Pilisvörösváron. Nagy izgalommal várjuk, mert nekünk ez az első ilyen fesztiválunk, úgyhogy tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy fog sikerülni.
Na és te mi vagy ebben?
Én ebben az egyik szervező vagyok, az egyik média paraszt én vagyok. Ugye ez az egész jelző, András is kérdezte tőlem, hogy akkor milyen titulussal mutassatok be engem, és én ezzel mindig bajban vagyok egyébként, hogy akkor így, most akkor én mi is vagyok, hogy is vagyok, de egyszerűen ez a média paraszt ez leírja, hát én most már 20 éve végül is a média tartalmat állítok elő a kertemből, és kertészeti témájú videókkal foglalkozom, ez a fő csapás irányom, és aztán ugye, mivel ez alatt a 20 év alatt gyakorlatilag a szakmában mindenkit megismer az ember, jó pár emberrel így összeterelődtünk, és már nagyon régóta beszélgettünk arról, hogy tök jó lenne csinálni egy olyan kertészeti fesztivált, ami már így tényleg így a szezon elején van, már minden szép virágokat lehet ott árusítani, és kint van a természetben. Tehát ugye ez meg a másik dolog volt, hogy vannak tök jó kertészeti kiállítások, de általában bent vannak a városban, valamilyen csarnokban, tehát abszolút nem természetes környezet, és hogy egy ilyet kellene csinálni, és aztán úgy adódott, hogy kialakult egy ilyen kertmuskétások csapat, ami Borbás Marcsiból, Koszka Ernőből, Szomorú Miklósból meg belőlem áll, aki mozog ilyen kertészeti videós fronton, az azért azt gondolom, hogy őket minket nagyjából ismer. Igen.
Hogy kell a fesztivál jellegét elképzelni? Az, hogy szabadban van, az már részben az, De hogyha az ember így a kertről, a kertészetről gondolkodik, akkor előbb jut eszébe valami vásár, workshopok, előadás, megfejtések, hogy a hagymafélét hogy kell felszedni, meg teleltetni, meg visszaültetni, meg stb. De fesztiválozni hogy kell ilyen tematikával?
Hát abszolút jó helyen kapizgálsz, mert egyébként maga a fesztivál az a hangulattól lesz fesztivál, meg attól lesz fesztivál, hogy azért lesznek koncertjeink, meg lesz zene is, meg ilyesmi, meg jó ételek, meg italok, de a lényegét egyébként ez fogja adni, hogy így összeszedtük a szakma legjobbjait, tényleg szépen sorba rakva, és itt folyamatosan nagyon-nagyon hasznos és informatív előadások lesznek, tehát van két színpadunk, és ezen a két színpadon non-stop előad tényleg a mindenki, akit a szakmában fontosnak tartunk, és lesz szó pontosan arról, hogy hogyan tartsd az évelőket, hogyan kell permakultúrásan kertészkedni mondjuk a városban, ott lesz például Takács Sánt András, aki mindenki legyen paraszt címmel tart egy előadást, tehát egy picit ő arról fog beszélni, hogy ez az ökológiai válság mondjuk milyen lehetőségeket kínál, milyen új világot kellene felépíteni, egyébként a Kávézó a világ végén vendége is volt. Aha. már többször. Szóval lesz, aki a hortenziákról fog beszélni, lesz, aki az őshonos magyar vadvirágokról, lesz, aki a kertészet és a mentálhigiéniás állapot összefüggéséről fog beszélni. Szóval tényleg így tényleg megpróbáltuk ezt úgy összerakni, hogy egy olyan fesztivált, ami nekünk kert imádóknak izgalmas lenne. Tehát miket látnánk. És akkor mindez persze párosul azzal, hogy lesz egy csomó árus, akinél lehet majd szép növényeket, virágokat, mindenfélét vásárolni természetesen.
Mekkora területen hány emberre számítotok? Ugye azt mondod, az első ilyen szervezésetek, nem tudom mennyire voltatok merészek a szervezéskor, hogy mekkora területetől elfel és hány vendégreben gondolkodtok?
Hát az majd kiderül, igen, hogy ennyire voltunk merészek, most azért izgulunk. A nézetmétert azt nem tudom neked egész pontosan megmondani, de úgy nagyjából úgy számolunk, hogy napi 2000 ember, 2500 ember, ez egy elég szép nagy terület, tényleg Vörösváron a Kacsatónál egy festői környezetben van ez a terület, itt szokott lenni egyébként a vörösvári napok is, tehát egy bejáratott terület ilyen szempontból, hogy elférnek ott ennyien, és akkor ennyien szoktak lenni. Van egy nagy 700 négyzetméteres sátrunk is, azért ami az most nagyon fontos, mert azért itt most azért ez a májusi eső, ez csak esik, úgyhogy még az sem okoz problémát, hogyha egy kicsit esős az idő, akkor oda be tudunk a sátor alá húzódni, és mi abba bízunk, hogy azért itt a hétvége folyamán azért jó pár ezer ember meg fog fordulni. Reméljük, hogy jól voksoltunk.
Bízunk ebben mindenképp, 23-tól 25-ig tart, tehát már pénteken, ugye ilyenkor a péntek az ilyen fél nap szokott lenni, olyan délután kezdődnek a programok, ez így van nálatok?
Pontosan. Hát igen, elkezdjük, azért már délelőtt is lesznek programok, tehát ki lehet jönni, de mi is úgy számolunk, hogy azért inkább délután fognak megérkezni az emberek, hiszen mindenki dolgozik, de nekünk ez akkor közben egy ilyen béta üzemmód, tehát mi is akkor legalább lesz időnk arra, hogy egy kicsit tényleg úgy beüzemeljük a területet, és mindent még eligazgassunk. Nyilván már csütörtökön elkezdjük összerakni, de hát a péntek délelőtt még lehet, hogy akkor még tudunk igazgatni rajta. De igen, mi is így kalkulálunk, és aztán nyilván a szombati nap az, ami így tényleg így a fő napnak fog bizonyulni, úgyhogy nagyon izgulunk.
Na, egy pillanatra túllépve a kertfesztiválon, a te kertedben most mi a legfontosabb feladat?
Hát most ennek az időjárásnak a kert az örül, tehát hogy most gyönyörűségesen hát, szép és újabb.
Azt gondolnánk, hogy most nincs olyan sok teendő, de hogy mégis?
Hát azért van, egyébként az én kertem már... Mindig van, igen, tényleg mindig van. Kérdés, hogy mikor jut ki az ember a kertbe, tehát tök jól beszélünk a kertfesztiválra, a kertészkedés, aztán szerencsétlen kertész meg ki se jut a kertbe.
Hát igen, nem ilyenkor, aha.
Igen, hát a konyhakert az abszolút most főszezon van, tehát hogy most kell kiültetni a melegkedvelő palántákat, tehát a paradicsomot, cukkinit, paprikát, ilyesmi, bár egyébként ezek a reggeli hidegek még mindig egy kicsit hűvösek ezeknek a növényeknek, de hát most már nem nagyon lehet tovább várni. Szóval, hogy ez is időszak, meg egy olyan kert, mint az enyém, az most már egy ilyen 20 éves kert, és kezd most már tényleg nagyon szépen beállni, és nagyon sűrű lenni, és már az a áldásos állapot alakult ki, hogy már annyira sok az általam ültetett kultúrnövény, hogy igazából ezeket kell egy kicsit kontrollálni, egy kicsit ném, amelyik erősebben nő, azt egy picit visszavágni, esetleg egy-két dolgot még átültetni, tehát, hogy már beállt egy ilyen stabil állapot, hogy nem azon kell dolgoznom, hogy hogyan tartsak életben növényeket, hanem hogy ezek mondjuk ezeket hogyan tartsam valamelyest, legalábbis minimálisan kordában.
Aha, jó.
Ezt gondolom, azt jól érzékeljük, hogy a népszerűsége a kertnek, kertészkedésnek az egyre nő.
Nagyon durván, én csak így kapkodom a fejemet, hogy mondjuk minden héten jön ki egy újabb konkurens, aki szintén kertészeti termékeket, videós termékeket állít elő, tehát ebből is látszik, és tényleg rengeteg mindenki foglalkozik vele. Ez szerintem elsősorban egyébként a Covid hozta meg, aha, tehát hogy az emberek otthon voltak, és elkezdtek a kerttel foglalkozni, és megragad.
Nem állt vissza? Tehát mert utána végre hát kiszabadulás,
utána,
és vissza
utána
a korábbi
életünk. Utána van élelmiszerinfláció, utána van klímaválság, hogy majd én megtermelem magamnak, mert a franc tudja, hogy beszerezhető lesz, meg milyen áron. Gondolom, ezek mind egymásra rakódnak.
Igen, ez mind pontosan így van, tehát egyrészről benne van az emberekben az a vágy, hogy önellátás, vagy legalábbis részben valamiféle élelmiszer önellátásba belevágjanak, bár azért ez egy sokkal komolyabb vállalás, hogyha az ember úgy termel zöldséget, hogy mondjuk csak azt eszi, de mégis az érzés, igen, hogy akkor azért mégis csak tudsz magadnak valamit termeszteni, még nagyon fontos, hogy amit megtermesztesz, abban tudod, hogy mi van benne, tehát ugye ez a másik probléma, hogy ugye ez mindenféle egészségügyi probléma, ami adódik, és az nagyon-nagyon jó, és a harmad rész pedig szerintem az, hogy az emberek azt érzik, hogy kezdik, tehát hogy minden az élet más területein azt érzik, hogy elveszítették a kontrollt, nem tudják irányítani a világnak a dolgait. A kertben meg visszakapod azt az érzést, hogy egyrészt van kapcsolatod a természettel, másrészt meg ott valamelyest tudod kontrollálni azt, ami történik, és úgy minden a helyén van. Tehát szerintem ez pszichológiailag nagyon fontos, és ezért is keresik szerintem az emberek a kertészkedést.
Igen, ezért lesz fontos téma, engem az ütött meg ez a kert és annak a mentálhigiénés dolgokhoz való kapcsolata, mert önmagában, tehát én még ott tartok, hogy pont semmihez nem értek, de azt már érzem, hogy a kertbe tökölni az nagyon jó dolog. Tehát az, hogy mozgat is, a fejemet is tisztítja, és egyáltalán a szabadban lenni, és ott molyolgatni, ez már, egyébként én így horgáztam, nem nagyon jöttem bele, hogy hatalmas halakat fogjak, de azt éreztem, hogy nagyon jót üldögélni, és pöszmögni az akármivel. Úgyhogy egyelőre a kertészetben is itt tartok. Szóval ezek nagyon fontos dolgok, és azt hiszem egyre többen fedezzük ezt fel.
Igen, a kertészet az egy meditáció valójában. Kimész, csinálod, tehát én például pont tök jó, hogy felhoztad a horgászatot, mint hasonló tevékenységet, mert például, amikor azzal szoktak jönni, hogy de akkor mennyibe jön ki így egy kiló paradicsom, hogyha mindent összeszöltél vele, és azt mondom, hogy ez nem arról szól, hogy te így hoz ki a legolcsóbban, mert elmész egy bevásárló központba, biztos, hogy olcsóbban tudod megvenni, mint hogy te magad megtermesztetted, hanem erről a folyamatról szól, hogy ezt én termesztettem én, és hogy ugyanezt, hogy nem kérdezed meg a horgász haverodot, hogy mennyiből jött ki ez a halászlé, mert ha megnézzük, hogy megkiváltotta a horgász engedélyt, megvette a felszerelést, odautatott, tehát nyilván nem az anyagi szempontok a lényegesek, bár egyébként most már azért az élelmiszer drágulással, ha ezt valaki komolyan gondolja és csinálja, akkor már azért már ez a szempont is bejön, hogy azért ezt azért rentábilis is lehet.
Akár így is van, hogyha az ember kicsit nagyobba gondolkodik, vagy más üzemmódba. Jó, hát Márk, mi nagyon szurkolunk, hogy ez jól süljön el nektek, és egy klassz szervezés legyen ez a Kertfesztivál. Még egyszer elmondhatjuk. Köszönjük. Akkor, hogy ez erre a hétvégére esik, május 23-a 25-e között kerül megrendezésre a Pilisvörösvári Kacsató környékén, és hát ahogy hallottuk, sok előadó, sok ötlet, sok megszerezhető kerti motyó, mindenféle magvak, palánták, hagymák, gondolom lesz ott minden, még talán szerszámok
minden is lesz. Mert hát leginkább mi leszünk ott, tehát ez az amit nem mondtam, hogy talán a legfontosabb aspektus az, hogy egy közönség találkozó is, tehát hogy mindenkivel találkozhat, aki számít, itt van, úgyhogy lehet mindenkivel bratizni, lehet személyesen kérdezni, tehát mi azt szeretnénk, hogyha ez egy ilyen kertbarát találkozó lenne, és ettől lenne meg a fesztivál hangulat.
Nagyszerű, sok sikert hozzá, szép napot neked,
szia. Sziasztok nektek is.
Megmondom, hogy Márkkal, a Kert TV szerkesztőjével, médiaparaszttal beszélgettünk a hétvégi kertfesztiválról.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg a mindenségit neki.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Itt van a vonalunk túlsó végén Múi Gergely vezető elemző. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogy indul a hét? Ugye itt több ilyen tőzsdei elemző vagy kommentár oldalt olvastam arról, hogy ugye az Egyesült Államok leminősítése, ami egyébként sorban a harmadik, tehát másik két hitelminősítő már elvette tőlük az A pluszt, ez rányomhatja a bélyegét a most hétfői kereskedésre, mit láttok, így van-e?
Ez teljes mértékben be is teljesült, és nem csak az amerikai indexekben látunk csökkenést, legalábbis határidős indexekben, hanem az európai spot árakon is látszik ez a borongósabb hangulat. A BUX index 0,4%-a van lejóként a záróértékéhez képest, és most éppen 96.663 ponton áll, és ez nagyjából egybe is vág a nemzetközi hangulattal. Európában is ilyen 0,5 és 0,2% közötti csökkenéseket láthatunk. Uh-huh. Ugye a magyar bőrzén, leginkább a Magyar Telekomot viselte meg a legkevésbé ez a kedvezőtlen bejelentés. Itt 0,1%-kal 1738 forintot volt emelkedni az árfolyam, azonban a másik három blúcsip esetében inkább csökkenéseket látunk. A Richter 0,7%-kal 1500 forintig süllyedt, míg az OTP viszonylag nagy forgalom mellett 0,6%-kal 28.320 forintig csökkent, míg a MOL esetében 0,5%-os csökkenést látunk, és most éppen 3114 forinton állzárt.
Milyen a forgalom? Az esetleg elárulja nekünk, hogy van egy kisebb ijegység, eladási hullám, vagy csak egy pillanatnyi érdektelenség, kivárás?
A szokásosan nagyobb a forgalom, most éppen eddig a pillanatig 2,4 milliárd forint értékben cseréltek részvényeket a tőzsdén, és ez igazából nem jelent nagy pánikot a jegységet, inkább csak azt jelenti, hogy a nagyobb külföldi intézmény befektetők risk-off módba, tehát kockázat csökkentő üzemmódba váltottak, és leginkább az OTP-n keresztül próbálják csökkenteni a magyar kockázatos eszközre való kitettségüket.
Hát ott mondjuk a gigantikus nyeresség zsebretételével hát, tudják csökkenteni, mert hogy történelmi csúcson volt az elmúlt napokban.
Ott mindenki
nyerve van. Még egy papír volt történelmi csúcson pénteken, az előző napokban nagyon sokat ment az állami nyomda, vagy biztonsági nyomda. Kisebb papírokra is hat-e esetleg ez a elromló Amerika miatt elromló rosszabb hangulat?
Kevésbé, ugye a kisebb papírokban sokkal alacsonyabb a forgalom, emiatt kevésbé hatnak rájuk az ilyen nagyobb makrojellegű hatásokhoz, sokkal fontosabbak lehetnek az egyedi sztorik. Ez igaz éppen az árnyomdára is, most éppen tovább tud menetelni reggel 1,6%-os emelkedéssel, 7480 forint jutott emelkedni az árfolyam, de ez igazából nem kirívó volt. Tehát, hogyha végignézünk a midcap, meg smallcap magyar papírokon is, ott is látunk pluszokat, meg minuszokat, így igazából ott inkább az egyedi sztorik és egyedi driverek hatnak az árfolyamokra.
Kimondtad ezt a risk-off üzemmódot, tehát ez a forintnak nem szokott jót tenni.
Így van, viszont a forint az meglehetősen stabilnak tűnik az elmúlt hetekben, hónapokban, és ez igazából a mai napon sem változott meg. Ma is a forint a nyugan szigete, legalábbis a régiós devizákhoz képest mindenképpen. Az euróval szemben csupán 6 bázisponttal, tehát 600%-kal gyengültünk, ami azt jelenti, hogy 1 euróért most éppen 403,1 forintot kérnek. És igazából ami érdekes a devizapiacokon, az a dollár gyengesége. Ugye pénteken, hogy ti is említettétek, leminősítették az S&P az USA államadósságát, és most már nem a 3A prime kategóriában található az USA államadósága, hanem egyen lejjebb a 2A plusz, illetve 2A kategóriában.
De ez most a Moody's volt, nem?
Ez csak a Moody's, pont ezt akartam mondani, hogy a többi másik két hitem is már korábban mellépte, az S&P 2011-ben, a Fitch pedig 2023-ban már megmondta a 3A minősítést az USA-tól, úgyhogy igazából ez annyira nem tudom meglepetés senkinek a piacon, de azért az életet az árfolyamokon, Ennek köszönhetően a dollár ma kicsit gyengül, így egy dollárért már csak 358,7 centet most éppen adunk.
Uh-huh. Oké, okay. Köszönjük szépen, meglátjuk, hogy lesz ebből. Jó munkát kívánunk!
Szép napot nektek is, sziasztok!
Szia, szia! Múj Gergely vezető elemzővel beszélgettünk a tőzsdékről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Hát képzeljétek el, hogy egyre gyakrabban előfordul, hogy az AI modellek fejében más is jár, mint az adott feladat. Nem tudom, akkor azt mondja, hogy bocs, elgondolkodtam, vagy hogy kell ezt elképzelni. Nem tudom, mindjárt Keleti Artúrral megfejtjük ezt a kérdést. Ő az Informatikai Biztonság Napja, az ITBN alapítója és kibertitok jövőkutató. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Üdv mindenkinek!
Mi az, hogy elgondolkodik, vagy elmereng, vagy mit csinál az AI akkor, amikor nem azzal foglalkozik, ami feladatot adunk neki?
Hát néha úgy érezzük, nem, hogy így elmereng, meg hogy nem is biztos, hogy arra válaszol, ugye, amit eredetileg kérdeztünk tőle. Nem,
egy jó valójában... politikus.
Ja, igen, lehet, igen.
Hát azok szoktak ilyen.
Hát ahányszor már elnézést kért, szerintem a világtól, az valószínűleg több millió dollárba került eddig az operációs rendszereknek, meg a szerverparkoknak. Nem, hát nézzétek, az van, hogy ugye van egy ilyen állítás, hogy ezek a nagy nyelvi modellek, meg ezek az új generatív mesterséges intelligencia megoldások, ezek alapvetően igazából megtanulták azt, hogy az emberek miket szoktak mondani, meg miket írnak a könyvekben, és ezt adják vissza nagyon intelligensen nekünk. És úgy tűnik, hogy ez a gondolat kezd egy kicsit megdőlni, mert az Anthropicnak, ugye a Claude-nak a készítője, de egy nagyon jó AI, egyébként mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki.
Anthropic?
Az Anthropic a gyártó, uh-huh. Igen, és a Claude, ja, mint Jean-Claude uh-huh. Van Damme, úgy lehet megtalálni. Na szóval, hogy ennek az AI-nak a készítői szokatlanul őszinték, és nagyon, nagyon nyitottan beszélnek egy szuper csúcsmodellről, tehát ugyanaz a minőség, mint mondjuk a ChatGPT vagy más rendszerek, és csináltak egy nagyon érdekes kísérletet, amiben megpróbáltak arra rájönni, hogy tulajdonképpen hogy is működik igazából az AI olyan szempontból, hogy amikor megkérdezett tőle mondjuk azt, hogy a kicsinek mondja meg az ellentétét, vagy amikor kiszámol valami számot, akkor mire gondolhat valójában? És itt tudjátok, hogy marha nehéz ezt megmondani, mert ugye ezek ilyen neurális hálózatok, és nem látunk igazán a belsejébe. Kicsit olyan, mint az ember, hogy így agysebészkedni kell, meg így betolni valami gépbe, hogy rájöjjünk, hogy melyik része aktiválódik az agyának. Na, szóval az a lényeg, hogy elméletileg kéne tudnunk, hogy itt mi van, mert matematikai műveletek zajlanak, de valójában mégsem tudjuk pontosan. És ezek a srácok pedig azt csinálták, hogy bizonyos részeit elkezdték figyelni ennek a neurális hálónak, és rájöttek arra, és ez az igazán izgalmas dolog, hogy amikor például megkérdeztek egy modellt, hogy mondjuk mondja meg kínaiul, hogy mi a kicsinek az ellentéte, akkor nem feltétlen kínaiul jut eszébe egy szó azonnal, hanem van egy ezzel párhuzamos dolog, egy párhuzamos gondolat, ami úgy tűnik, hogy egy ilyen absztrakt gondolat arról, hogy mi is a kicsi meg a nagy közt a különbség. És ez azért igazán izgalmas, sőt, egy kicsit hátborzongató is, mert mi is így gondolkodunk emberek. Tehát, hogy nem csak egy nyelv jut eszünkbe feltétlenül, mondjuk az anyanyelvünk vagy a második nyelvünk, hanem egy ilyen absztrakt gondolat is arról, hogy a kicsi meg a nagy közt mi a különbség. Szóval úgy tűnik, hogy ezek a nyelvi modellek, ezek sokkal többet is tudnak, vagy sokkal mélyebben tudják, amit tudnak, mint amit tudunk, hogy tudnak.
Igen, értjük.
Na, szóval ez az egyik izgalmas kérdés, és ezzel párhuzamosan egy másik nagyon komoly dolog történt most a héten, és ezért is nagyon jó, hogy erről beszélgetünk, ugyanis megjelent két modell is, amiről képzeljétek el, na ez már egy kicsit terminátorosabb lesz.
Ennél is,
valóban. Ugyanis az egyik a Google-nek az Alpha Evolve nevezetű rendszere, ugye az Evolve az evolúció szóval uh-huh. származik, ez egy ilyen fejlődést jelent, saját fejlődést, és valóban azt jelenti, mondjuk biztos emlékeztek az AlphaGo-ra, hát óriási hír volt, amikor Go játékost legyőzött, mm-hmm. ugye az emberiség egyik legizgalmasabb és legkreatívabb játékában legyőzte a mesterséges intelligencia játékos, és ez azért volt lehetséges, mert saját magát tanította a lépésekre, tehát saját magával játszott. Na most ez az Alpha Evolve, ez ugyanezt tudja, csak most már matematikai meg programozási rendszerekben, És képzeljétek el, azért mondtam, hogy terminátoros, mert úgy tűnik, hogy nem csak, hogy saját magát tudja fejleszteni, tulajdonképpen magát jutalmazza akkor, hogyha jó megoldásokra jut, hanem a saját csipjét, amivel egyébként őt működtetik, annak egy részét is ő saját maga tervezte. Ne. Tehát a mérnököknek, de bizony, a mérnököknek egy vagy két évvel ezelőtt adott olyan terveket, ami alapján a csippet ma már fizikailag is megcsinálták, működtetik, és tulajdonképpen egy kicsit a saját csipjén is fut igazából. Úgyhogy hát most már itt tartunk, hogy gyakorlatilag chip tanácsokat ad a fejlesztésbe, ami jó dolog is, mert borzasztó drága egy ilyen chipnek a legyártása. És akkor amit még szintén el akartam nektek mondani, mert ez egészen megdöbbentett engem, megjelent egy Absolute Zero nevezetű AI tudsz, egyébként nagyon szórakoztató, hogy a sok nerd ezekben az AI laborokban végre kiélheti magát, és percenként adhat valami egészen bizarr nevet a cuccaiknak. Szóval az Absolute Zero nevezetű AI, az egy kínai eredetű mesterséges intelligencia, és most figyeljetek, azt tudja, hogy saját magát fejleszti emberi beavatkozás nélkül, tehát egyáltalán nem kell hozzá az embereknek az a fajta tréningezési képessége, hogy belenéznek, hogy mit csinált az AI, és amit
válaszolt.
Hát
akkor ez már nem is AI, hát az AI-nak az a definíció, hogy az ember tanítja, nem? Vagy valahol ez a kiinduló pont.
Nem feltétlen. Hát ezt szoktuk meg, ugye? Tehát mesterséges intelligencia, és tőlünk tanult, viszont ez a rendszer, ez képes egyrésztről úgy működik, hogy magának ad olyan feladatokat, egyébként itt is azért még hozzá kell tenni, hogy ez ilyen véges környezetekbe igaz, tehát ott, ahol könnyen tudja magát ellenőrizni, matematika, kódolás, ilyesmi, tehát nem regények írása, meg hasonló, meg nem filozófiai gondolatok, de a lényeg az, hogy arra képes, hogy ad magának egy feladatot, amiről ő úgy gondolja, hogy nagyon nehéz lesz neki megoldani. Tehát kifejezetten nehéz feladatokat keres saját magának, olyan, mint egy diák, amikor a hétvégén magát ottan egzeziroztatja, hogy minél jobban oldjon meg matek példákat, meg kódolást. Szóval ad magának egy feladatot, ezért saját magát jutalmazza, ugye ez a jutalom, visszacsatolás, ez az a játék, ami kialakítja azt a ciklust, hogy magát jutalmazza, akkor egyre jobbat akar csinálni, stb. És ha ad rá egy olyan megoldást, ami tényleg működik, tehát leellenőrizi saját magát, akkor azért is jutalmat kap. Tehát gyakorlatilag berakja magát egy ilyen ciklusba, amivel a saját képességeit folyamatosan fejleszti, és ezzel igazából egy önálló fejlődést tud magának okozni. Na és az a marha izgalmas, hogy ugyan nem kérték rá, de igazából még kommenteket, megjegyzéseket is ír eközben a fejlődés közben, hogy ő valamit miért talált ki. Na és most van az a dolog, aztán tényleg elkezdett borsózni a hátam ettől. Az egyik ilyen tervbe, vagy egyik ilyen javaslatba azt írta bele, hogy ez a feladat, amit most kitaláltam, ez a feladat, ez arra szolgál, hogy okosabb legyek, vagy okosabban oldjunk meg dolgokat, mint az okos gépek, intelligent machines, ugye ezt használta, és most figyeljetek, és a kevésbé okos emberek.
Igen.
És azt is mondta, hogy bizony ez lesz a jövő szerinte, az ilyen típusú rendszerek. Tehát most már úgy tűnik, hogy ezek a rendszerek, ezek gondolkodnak abban, hogy igenis az ember bizonyos feladatokban nála kevésbé intelligens, és neki olyan feladatokat kell megoldania, amivel hát többet fog tudni, mint az ember. Aminek persze egyszer csak örülünk, hiszen részben ezért fejlesztettük.
Hát igen.
Nem lehet, hogy túltoltuk ezt, Béláim.
Igen. Ez bennem egyébként először most egy pár hete fordult meg a fejembe, amikor ráeresztették a ChatGPT-t az érettségi tételekre, ugye, és egész jó eredményt érte, közepest vagy annál jobbat. Nekem akkor jutottak eszembe a kevésbé okos emberek, hogy ők már egy kicsit veszélyeztetett zónába kerültek.
Hát lehet, hogy kell majd csinálnunk, vagy az AI fog csinálni egy emberparkot, ahova a veszélyeztetett emberek kerülnek majd, és akkor játlanak meg egész nap. Na jó, ezt most visszaszívtam. Szóval azért nem ilyen szörnyű a helyzet. Az van, hogy ugyanakkor viszont gondoljatok bele, hogy például az Alpha Evolve-nak a rendszere, az megoldott, egészen hihetetlen, megoldott egy majdnem 60 éves matematikai problémát. Pont azért, mert olyan feladatokat tudott tulajdonképpen saját maga készíteni, amivel igen, egy 56 éves matematikai problémát mátrixoknak az összeszorzásáról, hogy mátrix műveletekről van szó, amit egyébként mi emberek nem tudtunk megoldani. megoldani. Vagy éppen a chip tervezésnél olyan ötleteket adott, ami nem jutott eszünkbe. Úgyhogy mindenki azt mondja, hogy a következő évek lesznek azok, tehát körülbelül ez a 26-27, amikor elkezdenek az AI-tól olyan ötletek jönni, ami még eddig senkinek nem jutott eszébe.
És már probléma felvetés is tőle jön? Tehát nem az van, hogy a hatalmas adatbázisba vagy a tudásba, ami rendelkezésre áll, elkezd mazsolázgatni, és ha a különböző nehézségi fokok között keresni, és amit nehéznek talál, az kivesz, hanem ő maga létrehoz egy problémát, és megnézi, meg tudja fejteni.
Így van. Hát bizony, saját maga tud problémákat
létre.
Baj, meg se tudok szólalni.
Igen. Na szóval igen, viszont azt is, arra is gondoljatok ilyenkor, hogy ugyanígy működik egy tudós is. Tehát
persze.
Ő is olyan problémákat vesz elő, amit vagy nehéz megoldani, vagy még nem oldottak meg, vagy rájön problémákra, és azokat kezeli. Például ilyen probléma a mesterséges intelligencia energiafogyasztása, az, hogy mennyi pénzt teszik meg, hogy milyen komoly gazdasági környezeti károkat okoz, és ezekre szintén rá tud jönni saját maga, hogy ezeket hogy kezelje. Tehát mindenkiben az a remény, hogy ez a sok százmilliárd dollár, amit beletolnak itt évente ezekbe a rendszerekbe, ez úgy fog visszajönni, hogy saját maga oldja meg ezeket a kérdéseket.
Ez föl fog minket zabálni, én érzem.
Hát
talán nem.
Viszont, hát azért ez kevés.
Még egy dolgot mondhatok?
Persze, valami biztatóbbat, talán nem,
igen,
az kevés.
Igen, de valami biztatóbbat, igen.
Jó, próbálok egy biztatót mondani, de ennek se fogtok különösebben örülni.
Jó.
De azért szerintem biztató. Képzeljétek el, az Anthropicnál, ugyanennél a cégnél, ahol a Claude-ot is készítik, és akik csinálják ezeket a tanulmányokat, a biztonsági szakemberek, azok már arra odafigyelnek, hogy, hát ez ide kimondani is szórakoztató, hogy a mesterséges intelligenciának milyen a well-being-je. Tehát,
na jó, van, köszönjük.
Hogyan érzi magát, miközben promptolják. Nem viccelek, tehát ez konkrét feladat, és miért? Azért, mert ha feltételezzük, hogy ezek a rendszerek, ugye Jeffrey Hinton, aki a Nobel-díjat kapta a neurális hálókért tavaly, ő is azt mondja, egy kellően bonyolult neurális rendszer, az képes szinte bármire, úgy, mint ahogy a mi agyunk is. Tehát, hogyha feltételezzük, hogy ezek a mesterséges intelligencia rendszerek, ezek miközben kérdezik őket, valami másra is gondolnak, nem mindegy, hogy hogyan érzik magukat, miközben ez történik velük. Tehát a mi saját életünk szempontjából sem fontos.
Ja, is, hát nyaljuk ki a feneküket, hogy jó fejek legyenek velünk.
Erről van szó.
Hát, arról fantasztikus. Van szó, egyre jobb tényleg.
Hatékony, na jól látom, elvesztette a kiteket.
De van esély még, hogy visszanyerj. Még van egy percünk rá, úgyhogy...
valami nagyon meggyőzött. Tudom. Az, hogyha meg akarjuk fejteni azt, hogy ne legyenek gazdasági katasztrófák a világon, mert valami idióta elindít valami furcsa befektetést, vagy át akar verni valamit, valakit, na erre is rá fog jönni a mesterséges intelligencia, és még azelőtt állítja meg, mielőtt egy csomó embernek baja lesz. Meg.
Majd előállít egy másikat. Igen,
ez
köszönjük.
Ez profi volt.
Ez abszolút.
Ugye?
Ez.
Mentettem.
Meggyőzött.
Szépen
meg vagyunk mentve, és meg vagyunk győzve.
Oké, Artur.
Kitűnő.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, kasz volt. Szép napot neked.
Sziasztok, hello.
Keleti Artur, az Informatikai Biztonság Napja, az ITBN alapítója és kiber titok jövő kutatóval beszélgettünk és ijesztgettünk egy kicsit.
Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
Hát ez...
Ez nagyon durva.
Hát ez egyre durvább.
És nem
az
lehet.
A baj, hogy hétről hétre.
Igen,
tehát ahogy,
és nem lehet ahogy nem komolyan
bennét, Artur szállítja ezeket az infókat, meg mások is, akikkel az AI-jal beszélgetünk, itt felépül egy ilyen track record, amit lehet követni időbeliségében, hogy hogyan fejlődik az AI, és őrületes a tempó, egyre többet tud, és nem is tudom, hogy mifelé megyünk, vagy hová tartunk, hát majd meglátjuk.
Na, én mindjárt elkezdem a visszaszámlálást, mert fölvilágosítottuk Czoller kolléginát, hogy mi a helyzet, meg hogy az 54-es érkezés az mennyire fontos, úgyhogy hamarosan kiderül, hogy negyedszerre, a többszöri fölvilágosítás után nyílik-e majd az ajtó 54-kor.
Azt mondja 5, 4, kibe mászkám.
Igen, de most az Andit is nézi. 1, lejárt az idő.
Hát ez
és
ennyi.
Kollégina ismét sehol.
Akkor elcsuk Tomit a mikrofonhoz, az dumáljunk vele.
Egyszer meghallgatnánk a híreket Tomitól is egyébként. Ja, hát a közlekedés specialista, igen. Ez valóban így van.
Na jó, hát könnyen lehet, hogy most se lesz ebből semmi, minden esetre elkezdünk.
Higgyétek el, kedves hallgatók, hogy valóban itt van az Andi, csak
tényleg?
Kicsit
valami van vele.
Igen. Na jó, akkor gyorsan még valamelyik lehajtott mikrofont kap magad, hogy elhiggyék a hallgatók, hogy itt vagy.
Vagyok, sziasztok, nem szia. Baj, de nem tudom, olyan feszes tempót diktáltatok ma reggel, szépen. Nem értem.
Ma reggel is.
Be kellett mutatnunk, hogy profik vagyunk.
Persze.
Produkálni kell magunkat a technikai igazgató úr előtt.
A megfelelő időpontban én is itt voltam, csak az a korábbi gyakorlatnak megfelelő időpontban.
Na, az már a múlt.
Azon már túlléptünk. Az már 20. század. Az már eltemettük, sehol nincs.
Mostantól jön a fegyelem.
Ebben a felállásban 21 éve gyakoroljuk ezt, és most arra csiszolódom ezt ki. Végre összeállt.
Gratulálok, ügyesek.
Végre összeállt, működik, és itt van.
Szuper.
Úgyhogy most már csak annyi időnk van, hogy elköszönjünk gyorsan.
Én maradok, úgyhogy semmi gond.
Oké, szuper, akkor majd tőled is elköszönünk, de előbb a hallgatóktól, akik nagyon figyeltek, és ezt köszönjük szépen. Holnap majd lesz megint Millás reggeli fél héttől. Természetesen Andi hírei után egy csomó más jó program itt a Rádió Cafén, úgyhogy ha tehetitek, maradjatok itt a csatornán, rádiózatok, és legyen szép napotok. Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.